kíváncság és felelősség előttetek állni, testvéreim. És hogy a Pisti beszámolt a tapasztalatairól, egy kérdés merült föl bennem, mi az az örömhír, mi az az evangélium, amiért érdemes az életünket adni, és ma én az evangélium üzenetével készültem itt a gyülekezetben. Mindig nagy felelősség az igét tanítani, vagy az igéről szólni, hiszen Jakab is azt mondja, hogy testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk, de különösen akkor ez egy nagy felelősség, amikor a legdrágább kincsről, az örömhírről, az evangéliumról van szó. És azért imádkoztam, hogy az Istennek lelke tegye élővé az üzenetet és a meghívást. És arra kérlek, testvérem, hogy figyelj az ige alapján, amikről szó lesz, és vizsgáld meg az ige alapján a hallottakat. A mai prédikációmnak a címe az az, hogy az evangélium átformáló ereje. És három részből készültem. Az első az evangélium üzenete, vagy tartalma, a második az evangélium felszólítása, vagy hívása, és végül az evangélium hatása benned és bennem. Két helyről fogok alapigét olvasni, a Róma 1-ből és az 1 Korintus 15-ből. Róma 1, 16-17. Keressétek meg, testvéreim, a következőképpen szól. Róma 1.16. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az, vagy Isten ereje az, más fordítás szerint, minden hívőnek az üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki, hitből hitbe, amint megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Az 1 Korintus 15 pedig ezt írja, az első verstől, ezt láthatjuk is kivetítve. Eszetekbe juttatom, testvéreim, mit? Az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogyan én hirdettem nektek. Ha csak nem hiába lettetek hívőkké, mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és feltámadt a harmadik napon az írások szerint. És megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak, legutoljára pedig, mint egy torzszülöttnek, megjelent nekem is. Pál apostol írja és mondja ezt magára nézve. Így folytatja, mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet fáradoztam, mint ők mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár ők így prédikálunk, és így lettetek hívőkké. Imádkozzunk. Urunk, annyira keveset tudunk az evangéliumról, és valójában az örökké valóság sem lesz elegendő, hogy megértsük a mélységeit, amit Jézus tett értünk, de úgy köszönjük, hogy ettől függetlenül, hogy nem látjuk, nem értjük teljesen, közel sem, és lehet, hogy nem tudjuk úgy interpretálni, elmesélni, elmondani, ahogy te ezt átélted, vagy te ezt adtad. Mégis köszönjük, hogy a hitnek a szikrája, hogyha felkeltődik egy emberben, tud kapcsolódni az örömüzenethez. Kérlek, Uram, beszélj most ne csak a fejünkhöz, hanem a szívünkhöz, és kérünk, Urunk, hogy adj megértést, és imádkozom, Uram, dicsérve téged, hogy adj Isten félelmet, Isten tiszteletet feléd, és hogy átélhessük a te végtelen szereteted, jóságot, kegyelmed, amely az evangéliumból a mai napig is felénk árad. Köszönjük, Urunk, hogy te előbb szerettél minket, dicsérünk téged, és szeretünk téged, mennyei atyánk. Amen. Amen. Nos, tehát ismerjük-e az evangéliumot? Ezen gondolkodtam ugye az utóbbi hetekben. És ez olyan, minthogy egyszer egy pap új helyen szolgált, fölment a szószékre, és úgy kezdte, hogy kedves gyülekezet, ma hitről szeretnék beszélni közöttetek. A sorok között két testvér ugye egymás felé fordult, összesugott, hogy azt már mi ismerjük. És ilyenkor van az, hogy kikapcsol a mi figyelmünk, és meghalljuk azt, hogy evangélium, ja hát azt már hallottuk, ugye így lettünk hívők, megismertük az első leckét, de valójában ez az első lecke. És ahogy olvasom az igét, tanulmányozom Isten munkáját a világban, az egyház történelemben, saját életemben, a gyülekezetünkben, lehet, hogy érdemes úgy gondolni erre, hogy ez nem az első lecke, hanem ez a lecke, az evangélium, és alázattal vagy önkritikusan mondhatom, hogy én még nem ismerem úgy az evangéliumot, ahogy szeretném, lehet, hogy valamit tudok már róla. Egy rövid gondolatmenetre, kvízre hívlak most benneteket, hogy magatokban fogalmazzátok meg, hogy hogyan mondanátok el az evangéliumot, csak így röviden. Mi lehet ennek a tartalma, az üzenete? Te hogyan kaptad, hogyan hallottad, hogyha megosztod mással, mit mondasz el? És szeretném, hogyha ma erről is együtt gondolkodnánk, mert nagyon fontos, hogy ez valójában mennyire élő és mennyire konkrét bennünk. Ahogy imádkoztam is, hiszem azt, hogy az örökké valóság és a mennynek a végtelen ideje is valószínűleg kevés mindannak a megértésére, amit az Úr Jézus tett értünk. Az Isten mélységes végtelen szeretetére, hogy elküldte az ő fiát, az ember mélységes és végtelen bűnösségére, arra az elszokott állapotra, amelyre a hatalmas válasz érkezik. És gondoljunk bele, hogy amikor az Úr Jézus visszajön, akkor kiderülnek azok a dolgok, amelyeket a végidőkről most még csak sejtünk, remélünk, vagy olvasunk a Jelenések könyvében. Például ez egy olyan terület, amely nyilvánvalóvá fog válni. De annak a mélysége, tehát, hogy mekkora az ember elveszettsége, milyen óriási az Isten szeretete, milyen hatalmas az Úr Jézus munkája a Golgotán, mit jelent Jézusnak az áldozata, azt gondolom, hogy ez az egész örökké valóságban nap mint nap, amikor egy új nap virrad, felkelünk, akkor újra és újra a dicséretre, imádatra fog minket késztetni az Isten felé. És a következő nap rájövünk, hogy még semmit sem tudunk ahhoz képest, amennyi még előttünk van, és aztán jön a következő nap, és megint tudjuk tisztelni és imádni szerető édesatyánkat. Ma szeretnék evangéliumot hirdetni, tehát testvéreim, hívőknek és nem hívőknek, vagyis mindenkinek, és jól mondtam, igen, mert nem tévedés, az evangélium a hívőknek is szól, hiszen Pál az 1 Korintusban, amit elolvastunk, úgy kezdi, eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot. Tehát azt írja róluk, hogy ők testvérek, tehát hívők, mégis szól feléjük az evangélium, és úgy folytatja Pál, hogy azt az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, és amelyet be is fogadtatok, és amelyben meg is maradtatok, és üdvözültök, ha megtartjátok. Ez egy gyönyörű folyamat. Az üzenet megismerésétől, az abban való megmaradáson keresztül a célba érésig. Pál azt mondja, hogy így prédikáltunk, és így lettetek hívőkké. És olyan hála van bennem, hogy nekünk is voltak az életünkben olyanok, akik prédikálták felénk az örömüzenetet, az evangéliumot, és ez az a Biblia szerint, ahogy mi hívők lettünk, és ez az, ami megtart minket, és célba juttat. Tehát a három fő pontból, amely az evangélium üzenete, az evangélium felszólítása, és az evangélium hatása, kezdjük az elsővel. Mi tehát az evangélium üzenete? Az 1 Korintus 15-ben Pál azt mondja, írja, tehát, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért, eltemették és feltámadt a harmadik napon, és megjelent sokaknak. És a Biblia világossá teszi, hogy ezek után ő felment a mennybe, a tanítványok felfele nézve kísérték a szemükkel, és azt az ígéretet kapták, hogy egy nap visszatér. Tehát az evangélium röviden, tartalmilag, tehát az Úr Jézus Krisztus személyéről és munkájáról szóló üzenet. Ez az, ami az elmúlt 2000 évben, mint drága kincs, tovább lett adva nemzedékről nemzedékre, és ez az, amiről ígéretet tesz a Biblia, akár a Róma 1.16-ban, hogy ez az Istennek az ereje, amely képes üdvözíteni, megmenteni. Tehát az Úr Jézus egy valóságos személyként képes volt helyettes halált halni a bűneinkért, őt eltemették, valóságosan halott volt, és valóságosan feltámadt. Húsvétkor ezt ünnepeltük. És aztán ő bizonságot tett sokaknak, sorolja Pál, hogy kiknek, tanítványoknak, aztán még 500 testvérnek is, arról, hogy igaz az, amit ő mondott. És az evangélium része az is, hogy ő felment a mennybe, és visszajön egy nap. Mi az evangéliumnak a felszólítása? Folytatom a második ponttal. János, a keresztelő, vagy a bemerítő, ahogy az ige mondja, a következő felszólítást adta az embereknek a Máté 3.1-ben. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Tehát a Jordán mellett, amikor hirdette az igét és keresztelt, bemerített, akkor hirdette ezt. Az Úr Jézusnak a hívása, az Úr Jézusnak a megtérésre való hívása, az evangéliumnak az átadása hasonló, azt látjuk a Márk 1.14-ben, hasonló, mint Jánosnál, az unokatestvérénél. Márk 1.14-ben ezt olvassuk. Jézus Galileában így hirdette Isten evangéliumát, betelt az idő, és elközelített az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Aztán az Abcsel 17-ben is egy nagyon hasonló hívást látunk. Az Abcsel 17-ben, amikor Pál Aténban jár, akkor is hasonlóképpen szól az emberekhez. Abcsel 17.30-tól a tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, és úgy folytatja Pál, hogy de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. És máshol Pál így ír a 2 Korintus 5-ben, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Nagyon világos tehát több helyen is az evangéliumnak a felszólítása, vagy a hívása megtérésre, metanójára, gondolkodás megváltoztatására hívja az embereket. És aktuális ez ma is. Ma is mi is jól tesszük, hogyha magunk felé, családtagjaink felé, barátaink, rokonaink, munkatársaink, bárki felé egy ilyen kedves, szeretetteljes, de határozott hívást teszünk, hogy az Isten arra hív, hogy térj meg, mert közel van az ő országa, térj meg és higgy az evangéliumban. És aztán lehet folytatni azzal, hogy mi az evangélium, és nagyon jó mindig ilyen beszélgetésben a személyes bizonságtételünket is elmondani, de a személyes bizonságtétel önmagában nem egyenlő az evangéliummal, tartalmazhatja, és jó, ha tartalmazza az evangéliumot, de az evangélium az Úr Jézus Krisztus személyéről és munkájáról szóló jó hír. Az evangéliumnak a hatása mi lehet? Amikor az üzenet, a megmentő üzenet elér egy ember szívébe, a megtérés és az újjászületés után, milyen hatása, milyen következményei lehetnek? És kapcsolódik ide egy olyan kérdés is, hogy honnan tudhatom, hogy a megtérésem valódi? Honnan tudhatom, hogy üdvösségem van? Honnan tudhatom, hogy amikor igent mondtam az evangélium üzenetére, akkor az valódi volt? És itt is hoznék néhány ige verset. Először is az Úr Jézustól, Lukács 6-ból. Azt mondja, hogy nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és ugyanúgy nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem, mert minden fát a maga gyümölcséről ismernek meg. Aztán Pál így ír a 2 Korintus 13:5-ben, önmagatokat tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg, vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van. A Biblia tehát világossá teszi, hogy az, a mi üdvösségünk az ingyen kegyelemből, hitáltal van, nem jó cselekedetekből, de a Biblia ugyanott, ahol erről ír az Efézus 2-ben, azt is világossá teszi, hogy az igaz megtérés újjászületésnek a gyümölcseiként számíthatsz majd az életedben az Isten előre elkészített jó cselekedeteire. És ez a megszentelődés folyamata. Amikor egy ember visszanéz az ő életében, és gondol a döntésének a napjára, gondol az újjászületésének, megtérésének a kezdetére, és megnézi azt a szakaszt, ami eltelt, akkor legitim a Bibliának a felhívása, önmagatokat tegyétek próbára, önmagatokat vizsgáljátok meg, vajon látható-e a megtérés és az újjászületés gyümölcsei az életetekben és az életemben. Tehát az evangélium és az evangéliumból fakadó életszentség, a megszentelődés az elválaszthatatlan. Így láthatjuk a Bibliában. És hála Istennek egy bátorító üzenet legyen az most, hogy a zsidó 12.6-ban ő, tehát Isten, aki elkezdte bennünk a jó munkát, véghez is viszi. És miért viszi véghez Isten a jó munkát? Mert valójában minden keresztjén az Isten erejének a demonstrációja. Isten jó híre függ azon, hogy a jó munka, amely megkezdve van egy hívő ember életében, az célhoz is érjen. Nagy misztérium ez, és nem akarok belemenni, megtérés, újjászületés, hogy van, mi van előbb, mi van később, de azt mindenképp láthatjuk, hogy az Isten az elválaszthatatlanná teszi az evangéliumnak az üzenetét, meghallását és arra való válaszolást, a döntést, és az evangélium szerinti életszentséget, a megszentelődést. Tehát az evangélium hatásakor, amikor az embereknek prédikálva van az evangélium, úgy gondolom fontos azt is tudtukra adni, hogy ha te valóban hiszel az evangéliumban, és a megtérésed, újjászületésed következményeképpen Jézus Krisztus gyermeke leszel, akkor számíthatsz arra, és ez egy jó hír, ez egy bátorítás, számíthatsz arra, hogy az életed lépésről lépésre változni fog, és a vágyaid kicserélődnek, mert Isten új szívet ad, eltávolítja ígérete szerint a kőszívet, és hús szívet ad, és vágyni fogjuk a keskeny úton járást, és lehet, hogy lesznek olyan pillanatok az életben, hogy kettőt előre, hármat hátra, a hívő ember el fog bukni, nem lesz bűntelen, de hogyha megnézed az életed fonalát, és visszanézel, akkor, hogyha látható, kicsiben is, de látható a gyümölcs, az egy bátorítás. Egy legnagyobb kérdés, amit a Bibliában és az emberiség történelmében észrevehetünk, ami szintén kapcsolódik az evangéliumhoz, hogyan lehetek én igaz Isten előtt? És egy 16. századi ágostonrendi szerzetes is föltette ezt a kérdést, Luther, hogyan lehetek én igaz Isten előtt? És aztán, ahogy olvasta az igét, talált egy olyan ószövetségi személyt, aki szintén föltette ezt a kérdést, és Luther nagyon tudott kapcsolódni ehhez a személyhez. Tudjátok esetleg, hogy ki lehetett az az ószövetségi alak? Még van róla elnevezett könyv is. Hallottam egy Jobot, igen. A Jób 9.2-ben Jób felteszi ezt a kérdést a barátai és Isten előtt, hogyan is lehet igaz a halandó ember Istennél. És aztán Luther a korában avval szembesült, hogy kiérdemelhető-e ez az igazság jó cselekedetekkel. Megjárta Rómát, korrupcióhegyekkel találkozott, és hallottam róla, hogy a gyóntatója, Johann von Staupitz, már fárasztva érezte magát, amikor Luther ilyen 5-6 órás gyónásokat végzett nála, és mondta, hogy akkor gyere vissza, amikor a házasságtörésed lesz, bár az mondjuk nem lehet ugye nála, de hogyha megölsz valakit, vagy ha valami komoly bűnnel visszatérsz, akkor gyere vissza. Itt van ez az ember, aki meg akar felelni Istennek, aki őszinte szívvel keresi azt az utat, hogy hogyan lehetek én igaz Isten előtt. És aztán olvassa az igét, és eljut a Galata 3.11-hez, és azt olvassa, hogy az pedig nyilvánvaló, hogy törvény által senki sem igazul meg Isten előtt. Mert az igaz ember hitből fog élni. És ez a mai üzenet is, hitből lehet életünk ma is, akkor is, és ez nagyon bátorította akkor Luthert, és azóta is nagyon sok embert nagyon bátorít, hogy hitből, egyedül kegyelem hitáltal lehet nekünk üdvösségünk, életünk. És ha megfigyelitek az 5 szólát, ugye a 3 középső, ez nagyon jól összefoglalja az evangéliumot, úgyhogy egyedül az írás, szól a szkriptúra, és egyedül Istené a dicsőség, ez van a 2 szélén, és a 3 középső, az pedig a kegyelem, hit és az Úr Jézus személye, szól a grácia, ugye egyedül kegyelemből, szól a fide, egyedül hit által, és solus Christus, egyedül Krisztus által. Az evangélium az elérte Luthert, az ő korát is, és elérhetett minket is. Amikor az evangéliumra gondolunk tehát, akkor idézzétek föl magatokban, amiket korábban gondoltatok, hogy amikor eljutott hozzátok az üzenet, akkor mi volt az, és hogyan tudnátok elmondani magatoknak, másoknak, hogy mi az evangélium. Az a megfogalmazás, hogy lehet egy személyes kapcsolatom Istennel, vagy hogy Jézus értelmet ad az életemnek, vagy az, hogy Isten szeretetében készített egy csodálatos tervet számunkra, ezek mind igazak lehetnek, és Viszont fontos úgy gondolnunk, hogyha visszagondolunk az igékre, amelyeket felolvastam, hogy ezek sem külön, sem pedig együtt nem adják vissza teljes mértékben azt az evangélium üzenetet és tartalmat, amit a Biblia közvetít. Hiszen az evangéliumnak van egy speciális tartalma. Bibliai értelemben az a jó hír, amely az Úr Jézus személyéről és munkájáról szól tehát. Még arról mondanék egy rövid gondolatot, hogy Pál, aki nagyon türelmes és kedves volt, még az ellenfeleivel is, amikor olyannal találkozott, és ezt a Galatáknak írja, hogy nem az evangélium lett hirdetve, akkor ő nagyon keményen kiállt amellett, hogy a gyülekezetben a teljes és tiszta evangélium nyilvánuljon meg. És miért? Azért, mert hitt abban, hogy a teljes és tiszta evangélium az Istennek az ereje. És logikusan következik tehát ebből, hogy ami nem tiszta evangélium és nem teljes evangélium, az nem is erős. A Galata 1:6-9-ben így ír Pál, csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltatok. Pedig nincsen más evangélium. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. És akkor ezután hoz egy nagyon erős, kemény parabolát, még szarkasztikus hang nem is érezhető, de ha még mi magunk vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amelyet mi hirdettünk, átkozott legyen. És ez nagyon kemény anatéma, ez a görög szó, nagyon, nagyon kemény módon áll ki Pál apostol, és valójában miért? Azért, mert óriási nagy szeretettel és féltéssel van a gyülekezetek iránt, és azok iránt, akik az ő prédikációjára megtértek. És féltéssel, szeretettel adja a tudtukra, hogy ami lehetetlen lenne, ugye egy mennyei angyal lehetetlen, hogy más evangéliumot hirdessen, de mégis leírja, hogy képzeljék el a gyülekezetben a testvérek, hogyha ilyen történne, még akkor is figyeljenek arra, amelyet megkaptak az eredetire. Tehát a kegyelemmel teljes Pál, a türelmes, kedves, szerető ember ki tudott állni az evangélium mellett. Az evangélium az a mi kultúránkban sokszor azt látom, hogy azért van eltorzítva, felhígítva, mert önmagában az evangélium az egy botrányos, szégyenteljes üzenet, ha belegondolunk. És ezt a Biblia nem is hallgatja el, hanem azt mondja, hogy bolondság a pogányoknak, és szégyen a zsidóknak. Hiszen egy ember a szégyenfán való haláláról szól, és aztán egy hihetetlen dologról, hogy utána feltámad 3 nap múlva. És nem hallgatja el a Biblia, az 1 Korintus 1:18-ban sem, hogy mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek az ereje. És szívem vágya, hogy azt hirdessük, és azt mondjam én is, amiben erő van, ezt kell prédikálni, ez szerint kell megtérésre hívni az embereket, majd pedig újra és újra ismételni, addig a napig, amíg az Úr Jézus visszajön. És mindezt szeretettel, féltéssel tenni, és olyan ez, testvérek, mint amikor este fölnézünk a csillagos égre, és gyönyörűen látszanak a csillagok. Miért látszanak a csillagok? Mert egy sötét háttér van mögötte. Hogyha most kimennénk ide az udvarra, és fölnéznénk az égre, akkor ugye nem látszanak a csillagok, de azok ugyanúgy ott vannak, nem vitte el senki, viszont a háttér kontrasztja nem engedi, hogy láthassuk. Tehát amikor világosan elmondjuk az embereknek, elmondjuk a gyülekezetben, elmondjuk magunknak is, és ismételjük, hogy az ember Istentől való elszakadtsága és a bűnössége végtelenül mély, de az Istennek a szeretete, az Istennek a megmentő munkája, az végtelenül hatalmas, akkor ebben a kontrasztban gyönyörűen felvillannak az evangéliumnak a fényei. Tehát amikor a valós képet megfestjük az emberiség helyzetéről, akkor gondoljunk egy sötét éjszakai égbolton ragyogó csillagokra. Még két igeverset engedjetek meg, így végül. Ézsaiási profécia a passió elején látszik kiírva, ha megnézitek a filmet. Ézsaiás 53-ban, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. És a másik pedig a Róma 3.23-tól, mert mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét, ugye az alapvető bűnünk az az, hogy a legnagyobb parancsolat ellen vétünk. Jézus megkérdezték, mi a legnagyobb parancsolat? Szeretni, tisztelni, imádni teljes szívünkből az Istent. És amikor magamra gondolok, hogy volt egy másodperc is az életemben, amikor ezt tökéletes módon meg tudtam tenni, szeretni, imádni, tisztelni az Istent, aki erre méltó, akkor az a válaszom, hogy sajnos nem. De jön a jó hír, Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg igazságát. A korábban elkövetett bűnöket ugyanis elengedte türelmében, hogy a mostani időben megmutassa igazságát, mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Egyedül tehát kegyelemből, hitáltal mehetünk az Atyához, térhetünk meg, lehet üdvösségünk, békülhetünk meg az Atyával. Ez egy fantasztikus, örömteli hír, amelyet prédikálni kell, amíg az Úr Jézus vissza nem jön a gyülekezetekben, prédikálni kell a családjainkban, mondani kell saját magunknak is, ismételgetnünk kell egész életünkben, hogy emlékezzünk a mi hitünknek az alapjára, hogy hogyan lettünk hívőkké, ahogy Pál is fölhívja a figyelmet, emlékeztetlek testvéreim az evangéliumra. Az evangélium lényege tehát a helyettesítő áldozat, az Úr Jézus szeretetéből fakadó áldozattá válás, hogy mi megigazulhassunk az Isten előtt. És aki ebben a hírben hittel kapcsolódik, azt Isten megmenti. Egy tökéletlen, de mégis igaz történettel hadd fejezzem be. Egyszer régen a havas éjszakon ment egy szánon a szolga, meg az ura, és arra lettek figyelmesek, hogy egy farkas csorda üldözőbe veszi őket. Még távol voltak, de egyre közelebb kerültek, és világossá vált, hogy ha így folytatódik a dolog, csökken a távolság, akkor el fognak veszni. És akkor a szolga a következőt tette, miközben látta, hogy a kiéhezett farkas csorda feléjük tart, és csökken a távolság. A szolga elköszönt az urától, leugrott a szánról, és elkezdett nyílegyenesen futni a farkasok felé. És mi történt? A farkas csorda, amint összetalálkoztak rá, vetette magát a szolgára, erre az emberre, és az ura a szánon időt nyert, és el tudott menekülni. Meg tudott menekülni. Úgyhogy ez a példa is bemutatja az evangéliumnak a szívét. Isten fia földre jött, közülünk való ember lett, tökéletes életet élt, és helyettes halált halt, hogy mindazok, akik hisznek benne, János 3.16, ugye, megbékélhessenek az Atyával, és örök életük legyen. Hiszed-e ezt? Vallod-e ezt? Vágyod-e ezt? Isten adja meg, hogy igen. Most lesz egy dal, amit meghallgatunk, és mi alatt hallgatjuk az Értem folyt a vér című dalt, adjunk hálát az Istennek az örömüzenetért. Adjunk hálát, hogy ha már válaszolhattunk rá, és válaszoljunk a hívásra, hogyha ez most aktuális, és Isten megadja azt a kegyelmet, hogy a te szíved most készen áll. És aztán pedig bátorodjunk föl az életünk további részében is az evangelizációra, az örömhír megosztására, kedvesen, de határozottan. Tudjuk továbbadni a hírt, annak a tartalmát, a személyes bizonságtételünkkel együtt is, de nem kifelejtve a hírnek a tartalmát, a Jézus Krisztusról szóló örömhírt, és továbbadni az embereknek a hívást, hogy térj meg, higgy az evangéliumban, Isten vár haza az ő nagy szeretetével, és tudjuk elmondani magunknak, az embereknek, hogy mire számítsatok, hogyha az evangélium valósággá lesz az életetekben. Hallgassuk meg tehát hálás szívvel a dalt, és közben imádkozva forduljunk az Úrhoz.
Élmény, aki áltás elvégeztetett, Dicsőség neked, Atyám szerelmes fiam.